Négy évvel az orosz-ukrán háború kirobbanása után lehetséges-e az orosz gáz kivezetése Európából a növekvő amerikai LNG kitettség mellett? Ezt vizsgálta a REC. A korábbinál jóval optimistább a hangulat az energiapiacon, ez derült ki egy budapesti nemzetközi biztonságpolitikai és energetikai konferencián. Ez az Energiavilág, az Inforádió energiaipari magazinja. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága, a világ energiája.
Európában az orosz gáz fokozatos kivezetése technikailag és fizikailag is megvalósítható, még súlyos globális ellátási sokkok idején is, mivel a hiányzó mennyiséget a tárolókból és az alternatív LNG importtal sikeresen pótolni lehet. Ezt állapította meg elemzésében a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont. Mindemellett úgy vélik, a súlyos áremelkedések semlegesítésére a leghatékonyabb válasz az, ha a kontinensen két éven belül negyedével csökken a gázkereslet. A megállapításokról Kotek Pétert, a központ kutató főmunkatársát hallják.
Ezt a tanulmányt a European Climate Foundation részére készítettük. A kutatóközpont, hogy már lényegében évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehet kiváltani Európában az orosz gázt, ennek milyen technikai korlátai vannak, és milyen költségekkel jár. 2022-ben kezdtük el lényegében ezt a hosszú elemzést, orosz-ukrán háború kezdetével, amikor Oroszország elkezdte korlátozni a földgáz exportot az európai vevői számára. És összességében ez már sokadik iterációja ennek a tanulmánynak. Ahogy ezt a kérdést mi megközelítjük, az egy szenárió alapú elemzés. Itt arra kell gondolni, hogy egy matematikai modellel megpróbáljuk megragadni az európai földgázpiacoknak a működését, ami figyelembe veszi mind a technikai korlátokat, fizikai korlátokat, így a csővezetékek kapacitását, az LNG termináloknak a kapacitását, a tárolói infrastruktúrát, az európai földgázkitermelést, és emellett még a szabályozási korlátokat, illetve a hosszú távú szerződéseket is. Minden egyes modellezésünk úgy indul, hogy megpróbáljuk reprodukálni az előző évnek a földgáz mérlegét Európa számára és az európai országok számára, és hogyha ezt sikeresen reprodukáltuk, akkor utána ebből a szimulált, modellezett világképből megpróbáljuk kivenni az orosz forrás, és azt nézzük meg, hogy ennek milyen hatása van az áramlásokra, képes-e ellátni az európai infrastruktúra a fogyasztókat így, és ennek milyen költségei vannak az európai fogyasztók számára. Ez fontos kiemelem, hogy ez egy nagy kereskedelmi modell, tehát itt a kiskereskedelmi árakra nem teszünk semmiféle feltételezéseket. Itt a tőzsdei árakig és a nukleár árakig elemezzük a piacokat elsősorban. És ami ennek az elemzésnek az apropója volt, az, hogy a korábbi elemzésünkről arra jutottunk, hogy ha Európa számára összességében van elég földgáz, akkor igazándiból még a közép-európai országok, tehát Magyarország, Szlovákia, akik nincs közvetlenül kapcsolat az LNG piacokhoz, még ők is nagyobb költségnövekedés nélkül ki tudják váltani az orosz gázt. Tehát ez volt a következtetésünk még 2025 végéig. De nyilván ebbe a valóságba picit belekavart a 2026 márciusi hormuzi válság, amikor Katarnak az LNG export kapacitásai teljes mértékben kiestek, az a világ LNG kínálatának a 20%-át tette ki, és igazániból ez hívta ezt az elemzést is létre, hogy ezekkel az újabb feltételekkel is lehetséges-e az orosz gázkiváltás. És összességében mi arra jutottunk, hogy igen, valóban lehetséges, de önmagában az, hogy a világpiac egy magasabb árszintre került, az fogja meghatározni az európai földgázárakat, és mind a magyar piac és a közép-európai piacok számára a földgáznak az árát. Önmagában az, hogy kivesszük az utolsó, hát lényegében már csak egy ilyen 35 milliárd köbméternyi orosz gázról beszélünk Európa számára, mind LNG, mind csővezetékes földgáz tekintetében. Hogyha ezeket, ezt a 10%-nyi mennyiséget kivesszük, az már önmagában az európai mérlegen nagyban nem változtat.
Mert hogy ugye, mint mondta, két dolgot vizsgálnak, a technikai korlátot és a költségvonzatát, akkor a költségvonzat most már mondhatjuk talán így, hogy elviselhető lenne 2026 nyarán?
Összességében a költségvonzatot mi úgy vizsgáljuk, hogy orosz gáz nélkül és orosz gázzal a két világállapotot hasonlítjuk össze, és itt nem az orosz gáznak a megléte vagy a hiánya az, ami az árszintet befolyásolja, hanem az LNG-nek az elérhetőség és az LNG-nek az ára. Tehát összességében ez minden egyes szenáriumban egy ilyen 1-2%-nyi költségnövekedést jelentett európai szinten. Természetesen azért voltak olyan szenárióink, amikor több krízist kombináltunk, például amikor az amerikai LNG a hormuzi válsággal együtt esett ki Európa számára. Abban az esetben már komolyabb szűkület alakult ki több európai piacon, és akkor azt láttuk, hogy az orosz gáznak igenis lenne helye, de ez tényleg csak abban az extrém esetben fordult elő, amikor Katar nem tudott LNG-t exportálni, és a teljes amerikai LNG export kapacitás sem volt elérhető. Ezt olyan szenáriókban vizsgáltuk, amikor esetleg valamilyen hurrikán, vagy valamilyen természeti katasztrófa miatt az amerikai termináloknak az elérhetősége az korlátozott lett volna.
A technikai korlátok milyen szinten játszanak szerepet az európai ellátásban? Van-e még olyan technikai korlát, amely jelentős hatást gyakorol, vagy gyakorolhat?
De európai földgázpiacok azok nagyon erősen összekapcsoltak, és nagyon kevés szűkületet látunk. Tehát az orosz-ukrán háború előtt még jellemző volt az, hogy nagy kelet-nyugati áramlásokat láttunk ezen a rendszeren. Tehát Oroszország mind az északi áramlaton, mind a Jamal rendszeren, mind az ukrán rendszeren és a török áramlaton keresztül még a háború előtt nagy mennyiségben exportált földgázt Európába. Ez még 2021-ben körülbelül 40%-át tette ki az európai importoknak. A háború után ezek a kelet-nyugati áramlások megszűntek, és akkor átalakultak az áramlási mintázatok az európai rendszeren. Látunk szűkületeket Németország és Ausztria, illetve Németország és közép-európai országok között, de összességében azt lehet látni, hogy az európai földgázrendszeren már az ilyen nagyobb szűkületek, nagyobb korlátok azok megszűntek, és Európa egy árzónát alkot, amit holland tőzsdén lehet látni, azt az árszintet a magyar tőzsde is leköveti egy valamekkora spreaddel minden esetben.
Európa jelentős orosz kitettsége után lehet azt mondani, hogy most az amerikai LNG elérése vagy elérhetősége a kulcskérdés Európa számára, illetve az, hogy mennyit és milyen áron szerezhet be a tengeren túlról a kontinens.
Azok a kieső mennyiségek, amik az orosz csővezetékes mennyiségek, amik eltűntek az európai kínálatban, az elsősorban az amerikai LNG váltotta fel. Ez több okból is történt. LNG piacokon többféle szerződéses struktúra létezik. Itt is vannak a csővezetékes szerződéshez hasonló hosszú távú szerződések, de vannak rövidebb távú ügyletek is. És az amerikai vállalatok, az amerikai cégek azok elsősorban rugalmasabb szerződéses struktúrákkal voltak jelen, és ők sok esetben a két nagy globális piac, Európa és Ázsia között képesek kereskedni, tehát mindig a számunkra kedvezőbb piacra értékesítenek. Az amerikai volumenek azok nagy mértékben fognak nőni a következő években is. Összességében az várható, hogy Európa kitettsége Amerika felé az magas lesz, és most is magas. Vannak még más alternatívák is természetesen, tehát nem csak amerikai LNG létezik, emellett több afrikai országban is van kitermelés, és Közel-Keleten nem csak Katar, hanem például Omán is fellép egy exportőrként, akit nem érint a hormuzi válság ilyen esetben. De azt elmondhatjuk, igen, hogy Európának nagy mértékben nőtt a kitettsége Amerika felé.
Több forgatókönyvet is felvázoltak. Melyik volt a legrosszabb, és melyik a legjobb, hogyha az árakat nézzük, illetve az árakra gyakorolt hatást?
Az árakra gyakorolt hatás tekintetében azt láttuk, hogy maga a hormuzi válság az Európa gázköltségeit önmagában egy ilyen 40-50%-kal növeli. Amit Európa tehet hosszú távon, az elsősorban kereslet alkalmazkodás, tehát a földgáz keresletének a csökkentése. Hogyan lehetséges ez? Hát összességében a földgázt az ipar, a lakosság vagy az épületszektor fűtési céllal, illetve az erőművek fogyasztanak. Nagyon nagy potenciál van Európában az energiahatékonysági beruházásokban, és abban, hogy az épületeinknek a fűtését az például ne gázfűtéssel, hanem hőszivattyúkkal oldjuk meg, ami sokkal hatékonyabban tudja elérni ugyanazt a hatást összességében. Az ipar esetén is egy nagyon erős kereset alkalmazkodás történt 2021 óta, nagy mértékben csökkenti ipari kereslet. Tehát azt láttuk, hogy még a hormuzi válság ez 40-50%-os áremelkedést okozta, önmagában egy ilyen 25%-os kereslet csökkenéssel tudnánk ezt az áremelkedést elkerülni. Tehát az volt a legkedvezőbb szenárió. A legkedvezőtlenebb szenárió Európa szempontjából pedig az volt minden esetben, hogyha a hormuzi válság egy nagyobb kínálati sokkal együtt kombináljuk, például az amerikai kapacitások kiesésével.
Akkor mekkora lenne, vagy mekkora lehetne az árban az ugrás?
Korbeeséseink szerint kétszeresére növekedne Európának a földgáz beszerzési költsége.
Pár perccel ezelőtt azt mondta, hogy többször készítettek már ilyen vizsgálatot. Mit mutatnak a vizsgálatok eredményei 2022 óta? Javult a helyzet? Sokkal jobb helyzetben van Európa azáltal, hogy azért tulajdonképpen jelentősen diverzifikálta a földgáz beszerzését?
Abban a szempontból jobb helyzetben van Európa, hogy még 2022-ben még nagyon nagy volt a bizonytalanság abban, hogy tényleg ez fizikailag, technikailag lehetséges-e, képes-e Európa leválni az orosz gázról, és ahogy egyre jobban mentünk előre az időben, az látszott, hogy igen, valóban képes, azért mert Németországban, Franciaországban, Olaszországban újabb LNG importkapacitások épültek ki, emellett megerősítettek több interkonnektor, több gázvezetéket az országok között, tehát így összekapcsoltabb piac jött létre, és több lehetséges LNG importkapacitás is épült ki Európában. Tehát összességében az látszik, hogy ez a gázkiváltás ez lehetséges nagy mértékben. Azért is, mert most 2025-ben azt láttuk, hogy tényleg lényegében már csak 35 milliárd köbméter per évnyi orosz gázimport volt. Ez mind az LNG, mind a csővezetékes gáz mennyiségekre kell gondolni. Tehát itt tényleg egy 10%-a az éves európai földgázfogyasztásnak, amiről beszélünk, ezek az utolsó mennyiségek. És ezek Magyarország, Szlovákia és Görögország, akik még csővezetékes gázt fogyasztanak Európában, és orosz LNG érkezik Franciaországba, Belgiumba és még spanyol kikötőkbe érkezett.
Ütésállóbbá is vált az európai gázpiac, mert ugye amikor 2022-ben az első gázpánik megjelent, akkor tízszeresére nőtt az akkori igencsak olcsón elérhető nyersanyag. Ilyen már nem feltétlenül következne be, vagy csak nagyon extrém körülmények között, mert ugye amit mondott, hogy a hormuzi szoros, egy esetleges amerikai behozatali korlátozás, mert tájfun van, nem ér ide a gáz, szóval hogy ezek sem okoznának már akkora sokkot, mint 2021-22-ben az Oroszországból érkezett hírek?
2022 Többen az energiaválságnak a csúcsán több mint 300 euró per megawattórára nőtt nyáron a TTF tőzsdén a földgáznak az ára. A hasonló mértékű az a válság világszinten, mint az orosz gáznak az eltűnése az európai kínálatból. Tehát ez egy jó összehasonlítás ebből a szempontból, de 2022-ben még az orosz gázt az közvetlenül tűnt el az európai kínálatból, míg most ezek a katari mennyiségek ezek elsősorban ázsiai piacokra irányultak, és az ázsiai árakon keresztül érzi meg Európa a földgázáraknak az emelkedését, tehát egy ilyen áttételes mechanizmuson keresztül, közvetlenül a katari exportoknak talán egy ilyen 10%-a érkezett Európába. Tehát fizikailag nem tűnt el akkora mennyiség az európai kínálatból idén márciusban, mint amekkora eltűnt 2022-ben, de az látszik, hogy már egy kisebb földgázkeresletről is beszélünk Európában. Történt egy nagy keresetcsökkenés és kereseti alkalmazkodás, nagyjából egy 20%-os keresetcsökkenés Európában, illetve a 2021 és 2026 között bővült nagy mértékben az LNG kereskedelem is, tehát ott is egy nagyobb kínálatról és egy nagyobb piacról beszélünk. Tehát összességében azt lehet mondani, hogy valóban Európa ilyen tekintetben lehet ütéshálóbb, igen, hogyha ezt a szót szeretnénk használni.
Kotek Pétert, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A korábbinál jóval optimistább a hangulat, ezt mondta az Egyensúly Intézet igazgatója a július közepi Nemzetközi Biztonságpolitikai és Energetikai Konferenciáról. Több mint 200 magasrangú politikai és gazdasági döntéshozó, kül- és biztonságpolitikai szakértő, többek között a NATO főtitkár helyettese, a Német Védelmi Minisztérium korábbi kabinetfőnöke és a CNN egykori moszkvai irodavezetője vett részt az intézet budapesti konferenciáján. Az elhangzottakról Boros Tamást hallják.
Egyensúly Intézet most már harmadik éve szervezi meg ezt a Budapest Energy and Security Talks elnevezésű nemzetközi biztonságpolitikai konferenciát, és itt a fő cél, talán meglepő, és a fő konklúzió is az, hogy fontos, hogy egymással beszéljünk, és hogy legyen diskurzus olyan szereplők, és olyan szakértők, és olyan döntéshozók között, akik általában nem szoktak egymással találkozni, vagy ritkán van esélyük találkozni. Szóval, hogy az összes beszélgetésnek, meg az összes panelnek azért a legfontosabb eleme az az, hogy egy olyan platformot teremtsünk, ahol a mindenkori magyar döntéshozók azok tudnak találkozni amerikai, európai, közel-keleti, ázsiai, nemzetközi biztonságpolitikai szakértőkkel, hogy legyen egy platform, ahol a NATO, az Európai Unió, az Európai Beruházási Bank, nagyon sok energetikai cég mind egy fedél alatt tudjon lenni, és alapvető kérdéseket meg tudjon beszélni. Az talán mindegyik beszélgetésből kijött, hogy valami hihetetlen sebességű változás van minden területen, legyen szó biztonságpolitikáról, vagy energiapolitikáról, de az is látszik, hogy a világban egy optimistább hangulat uralkodik, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt, és ez most nem kifejezetten, hogy nem Magyarországra vonatkozik, hanem általában az összes nemzetközi szereplő, aki most itt van Magyarországon, az jóval optimistább háború és béke, energiapolitika, energiaárak, energiabiztonság tekintetében, mint mondjuk volt két évvel ezelőtt.
Miből táplálkozik ez az optimizmus? Úgy tűnik, hogy Európa megoldotta azt a problémát, hogy a legfőbb gázszállítója Oroszország nem csak rövid távon, de úgy tűnik, hogy közép, de talán hosszú távon is kiesett?
Ez biztos, hogy benne van, hogy egyfajta adaptáció megtörtént. Biztos, hogy egy ilyen nagyon turbulens időszak kezdődött nyilván energiapolitikában az orosz-ukrán háború után, ahol nyilván kérdéses volt, hogy honnan lesz pótolva az orosz energiaforrás, milyen áron, lesz-e elég tartalék, szóval ezek a kérdések mind felmerültek Európában, és úgy tűnik, hogy ez a átállás a legtöbb szempontból sikeres volt. Árak szempontjából nem biztos, nyilván a magas energiáraknak a problémáját még magánviseli az európai, meg főleg a német gazdaság, de hogy van-e biztonságos energiaforrás, meg van-e alternatív energiaforrás, meg szuverén módon függetlenül tudja-e magát Európa saját szövetségesi rendszerén belül energiával ellátni, ez úgy látszik, hogy optimizmusra adott okot itt a szereplők körében.
Mennyire tűnik biztosnak Európa nyersanyagellátása?
Alapvetően itt a beszélgetések azért inkább arról szóltak, hogy általában milyen biztonságpolitikai jövő várható Európában, mi lesz a szerepe mondjuk a NATO-n belül, és miközben mondjuk pár éve Donald Trump hatalomra jutása után inkább egyfajta aggodalom látszott Európában, vagy nem tudták kiszámítani, hogy most milyen világ jön föl, bomlik-e a NATO, hogy egy olyan kérdést említsek, ami azért nagyon sokszor szóba került itt az elmúlt egy-két évben. Ehhez képest mondjuk most a NATO ankarai csúcsa után inkább egy NATO 3.0, tehát egy erős, de új NATO-nak a koncepció a körvonalazódik, vagy erről beszéltek sokat a szakértők. Valahogy optimistában tekintettek Amerikának a Európától való távolodására is, tehát hogy egy esélyként beszéltek arról, hogy Európa szerepe megnő a NATO-n belül, ismét sokszor elhangzott a európai szuverenitás kérdése, tehát hogy önmagában képes lesz egy évtizeden belül Európa megvédeni magát. Szóval, hogy ugyanazok a kérdések, amik valóban így egy-két éve még a hasonló egyensúlyintézetes konferenciákon inkább veszélyként jelentek meg most a szakértők, akik itt voltak, és akik beszéltek, most inkább egyfajta esélyként tekintettek erre.
Az európai biztonságnak mekkora részét képezi, vagy mekkora problémát jelenthet az energiabiztonság szavatolása, vagy esetleges megbillenése? Szóval az energia és a biztonság milyen kapcsolatban van egymással? Mennyivel jobb most a helyzet, mint akár mondjuk az orosz-ukrán háború kitörésekor? És mi az, ami ezt az egyensúlyt egy kicsit talán visszabillentette, vagy jó irányba billentette?
A két terület, tehát a biztonságpolitika, meg az energiapolitika valóban pont az orosz-ukrán háború óta kéz a kézben jár. Nekünk is a konferenciánk azért erre a két területre fókuszál egy konferencián belül, mert hogy azt gondoljuk, hogy a kettő az egymástól elválaszthatatlan. És nyilván számos szakértő erről korábban is beszél, de nyilván maga az orosz-ukrán háború hozta azt előtérbe, hogy a biztonságpolitikának mennyire egy kulcseleme az energiabiztonság. Itt a kettő az abszolút egymásba fonódott, de szerintem azáltal, hogy Európa jelentős része levált a különböző közvetlen orosz fosszilis energiáról, a közvetetről nem feltétlenül, azzal, hogy Amerika meg különböző öbölmenti országok nagyobb szerepet vállalnak, ezáltal mi úgy láttuk itt a beszélgetésen, hogy a szereplők egyen nyugodtabbak, hogy ezeket a forrásokat valamennyire a szövetségesi rendszeren, vagy a NATO partneri országok rendszerén belülről, vagy olyan országok köréből szerzik be, akikről azt gondolják, hogy többé-kevésbé azonos platformon vannak biztonságpolitikai kérdésekben.
Többször említette, hogy nem ez az első ilyen konferencia. Az előző konferenciákhoz képest a kormányváltásról, illetve a kormányváltás hozta új helyzetről volt-e szó?
Nagyon nagy érdeklődés volt nyilván a nemzetközi különböző agytrösztök vezetői, nemzetközi intézmények vezetői, nemzetközi biztonságpolitikai szakértők körében választások és az új kormány politikájával kapcsolatban. Valahogy azt láttuk, hogy Magyarország mindig érdekes külföldön. A választások előtt azért volt érdekes, mert nyilván az előző kormány biztonságpolitikája és külpolitikája teljesen más irányba ment, mint ezt az európai partnerek várták, a mostani kormánynak, mert pont azért érdekes a politikája, mert kíváncsiak arra, hogy mi fog történni, milyen témákon lesz folytatás, miben nem. Szóval igazából választásoktól függetlenül mindig azt látjuk, hogy Magyarország valahogy a nemzetközi szereplők szempontjából mindig nagyon izgalmas és nagyon érdekes, és idén is, ahogy a előző években is 80-100 különböző intézményből utaztak csak ezért Budapestre, hogy találkozzanak döntéshozókkal.
Boros Tamást, az Egyensúly Intézet igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!